És szeretettel köszöntjük Antal András, állandó nős diakónust. András, beszélj magadról, ki vagy te?
Házas emberként, 4 gyereknek az édesapjaként, a hétköznapokban megélve az Úristennek a gazdagságát, kegyelmét, próbatételeit, hiszen úgy az egyházi pálya, a lelkipásztori szolgálat, mint a család területén sok-sok megpróbáltatás, öröm, boldogság és nehézség egyaránt az, ami megtart, illetve közelebb visz az Úristenhez, illetve elgondolkodtat arról vonatkozóan, hogy mi is az életünk célja, mit is akarunk itt a Földön. Mivel mondhatom azt, hogy én nagyon messziről jöttem, hiszen Csíkszeredából annak idején, amikor az Úristen kegyelméből világra születtem, és ugyanilyen messze tartok, hiszen szeretnék elérni az örök üdvösségbe, a mennyországba, és e két végpont között, ahogy Krisztus Urunk is, neki is ez a két végpont igen jelentős volt az életében, a születés és a halál, e között, a két végpont között rendkívül sok teendőnk van itt a Földön. Szülőként, ránk bízottak, lelkipásztori szolgálat, és sok-sok egyéb más terület.
Ha ilyen sokrétű az a környezet, ahol az életed zajlik, akkor talán számtalan helyzet van, amikor találkoztál azzal a kérdőjellel, azzal a felkiáltó jellel, attól függ, hogy éppen milyen volt az a helyzet, ahol Isten irgalma működött, hiányzott. Hogy tudnád megfogalmazni, mit jelent az irgalom a te nagyon sokrétű tapasztalataidból?
Nekem nagyon-nagyon kedves részem a Szentírásból Ózeás próféta, és Ózeás prófétának van egy olyan szentírási részlete, ahol használja ezt a kedves szót, hogy hesed, hogy atyai és anyai dajkálás az Istennek. Számomra ez az irgalom, illetve Ferenc pápától hallottam nemrégen ezt a gondolatot, hogy az irgalom nem más, mint adni. Egyrészt, mivel maga az Isten az irgalom, ezért folyamatosan ad nekünk. Nekünk is az a feladatunk, hogy folyamatosan adjunk. Jézus is sokat beszél erről, hogy majd a gyümölcsök, teremjünk gyümölcsöt. Tehát azt jelenti, hogy kapunk és adunk. Tehát ez a oda-vissza, ez jelenti számomra az irgalom, hogy az Úristen látva a gyöngeségeinket, ő mindig jót ad, mindig kegyelmet ad, mindig erőt ad, mindig újrakezdési lehetőséget ad, és hogy ezt mi is megéljük. Nemrégen Miklós püspök fogalmazott így, hogy aki nem tapasztalta meg, lehet, hogy ő is idézte a Ferenc pápát, aki nem tapasztalta meg az irgalmat, az nem tudja adni. Én meg elmondhatom, hogy többször is megtapasztaltam az Úristennek az irgalmát, akár otthon Erdélyben, akár már itt a magyarországi életemben, családomban, feleségem nagyon irgalmas hozzám, a hétköznapok szürke bajaiban, gondjaiban, és ezáltal abszolút, tehát szinte ilyen megbotránkoztató módon azt érzem sokszor, hogy nem lehetek sokszor ennyire irgalmas, de mégis ez úgy jön, mint ahogy a csapból a víz, tehát egy olyan természetesen, és ez rendkívül kedves téma részemre, mert úgy jön, úgy ezt kell megélje az ember, mert ez ő maga. És így válhatunk, azt gondolom, krisztusiakká, vagy Krisztusnak a munkatársaivá, keze, tekintete, szava ebben a hétköznapi világban, hogy adunk.
Te egy csodálatos kézikönyvet kaptunk Ferenc pápától erre az Irgalmasság jubileumi szent évére, az Irgalmasság arca című bulláját, és most már egy kicsit közeledve az évnek a vége felé, most az utolsó lapon, csak egy mondatot olvasnék belőle, és akkor átadnám neked a szót, hogy ez hogyan működik a valóságban, a gyakorlatban, nálatok, a plébánián, Nyáregyházán, Csévharaszton. Azt írja Ferenc pápa bulla vége felé, e jubileumi évben az egyház legyen Isten szavának visszhangja, mely határozottan és meggyőzően szólal meg, mint a megbocsájtás, a támogatás, a segítség, a szeretet gesztusa és szava soha ne fáradjon bele abba, hogy fölkínálja az irgalmasságot, és legyen mindenkor türelmes a megbocsájtásban és a bátorításban. Hát ez, hogyha külön-külön veszem a szavakat, hát csodálatos dolgokat láttunk mi magunk, amikor 2 évvel ezelőtt Nyíregyházán tartottuk az országos irgalmasság konferenciát. Hogyan valósul meg ez ott a te környezetedben?
Nagyon-nagyon sokat gondolkodom azon, hogy a Szentírást, bár magyarul van, érthetően, anyanyelvünkön, mégis hogyan lehet az embereknek, a mai ember nyelvezetére lefordítani, vagy hogyan lehet vele ezt megértetni. És egyre inkább arra a meggyőződésre jutok, hogy váltsuk tettekre. Tehát az igazi nyelvezete a Szentírásnak az, amit Krisztus tett, és tegyük mi is azt, és akkor az kézzelfoghatóbb, érzelmeket vált ki, érzelmeket borzol föl, az érzelmi világunkat befolyásolja. És valahol Krisztus Urunk is ezt mondotta az utolsó vacsorán, hogy példát adtam nektek, amit én tettem, ti is azt tegyétek. Megszületett, biztos, hogy gyerekként sokat fázott, ázott, éhezett, utána a saját területén, családi örökségéből, a szakmájában biztos, hogy profi módon gyakorolta azt, amit szülei vagy éppen József rábízott, és szép lassan kibontakozik benne az a többre hivatottság, hogy amit vallok is itt a hétköznapokban, hogy nem azért születtünk, és nem azért dolgozunk, hogy a villanyszámlás elvigye a pénzt, hanem sokkal többet kell tenni ettől. Ferenc pápa is beszél erről, hogy ami nem jár áldozattal az életünkben, azt vizsgáljuk fölül, hogy valójában az milyen és hol, milyen helyet foglal az életünkben. És Krisztus megtette, a legvégsőkig elmenve megtette, hogy ő gyereket a térdére ültette, megszeretgette, a beteget meglátogatta, vigasztalta, aki éhesen, fáradtan, szomjasan közeledett hozzá, azokat leültette, ugye Lukácson szépen meg is jegyzi, hogy zöld fű volt, és akkor Jézus leülteti a társaságot, hogy egyenek, beteggel találkozott, meggyógyítja, vaknak visszaadja látását, hogy valahol az irgalmasság abszolút nem más, a Szentírás abszolút nem más, mint megcselekedni azt, amire Jézus megtanított minket. Példát adtam nektek. Hogyan viszonyult a esetleg rossz szavakkal illető farizeusokhoz, vagy hogy viszonyult azokhoz, akik törtetően akartak az ő közelségébe kerülni. És ez az emberi nyomorúság, amit ő is magára vesz így a Pál apostol, ez úgy átérezve saját életében, bőrén tapasztalva, ráviszi magát az Isten embert arra, hogy tegye meg azt, amit ő is érez. Hát ha mi érezzük a hétköznapokban, és itt valahol azt gondolom Ferenc pápánknak, hogy meg püspök úr is, ahogy mondja, hogy csak azt tudja az irgalmasságot gyakorolni, aki maga is megtapasztalta az irgalmat. Hát ha valaki megtapasztalta, hogy éhes, akkor tudja azt, hogy miért kell a másiknak enni adni. Ha valaki megtapasztalta azt, hogy mit jelent az, hogy fázik, akkor tudja a köpenyét vagy a két ruháját megosztani. Sajnos a mi életünkben is volt egy-két olyan mozzanat, amikor mondjuk otthon zsír volt, de száraz kenyér nem volt. Amikor meg száraz kenyér volt, éppen zsír nem volt. És hogy szükséges minden olyan élethelyzet és tapasztalat, ami egyrészt az Úristenhez, magához, a hétköznapi életvitelben közelebb visz. Ferenc pápa, hogy itt a bullában minden szónak mélységes értelme van. Péternek is azt mondja Jézus, hogy evezz a mélyre. Ha egy picit a mélységére tekintünk annak, amit a szavak így a felszínen tükröznek, vagy sugalnak, akkor megértjük az Úristennek az irántunk megcselekedett legnagyobb tettét, hogy a számára a legkedvesebb és egyetlen fiát odaadja, és aki a kereszten azt mondja, hogy gyakorolj velük irgalmat, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És tudjuk azt, hogy irgalmat nyertünk, hogy van bűnbocsánat, hogy újrakezdhetünk, és ez a hétköznapi életben, a keresztény családokban, a plébániánkon, tehát a hiba, a bűn, a probléma nem a kirekesztést kell, hogy hozza magával, hanem éppen az újrafogadást, a visszafogadást.
És hogyan valósul ez meg? Mesélj nekünk azokról a csoda dolgokról, amikor Nyáregyházán, Csévharaszton és a környező falvakban történik.
Hát ahogy említettem, a Szentírás hogyan válik az életünk hétköznapjainak alap dokumentumává, így nagyon számomra egyetlen és legfontosabb minden polgári és egyéb más jogosítvány mellett a Szentírás. Ha Jézus azt mondja, hogy az éhezőnek adjál enni, akkor onnan nincs se jobbra, se balra út, csak előre, hogy az éhezőnek valahogy ételt adjunk. És valahogy így kezdődött ez az egész tevékeny szeretet, tehát egy picit irgalmasság szigeteként van nyilvántartva, vagy a köztudatban ez a csévharaszti plébániai tevékenység, hogy ez legyen egy olyan sziget, nem a miénk pusztán, hanem maga az egyház legyen egy olyan sziget, hogyha oda valaki betér, legyen az hívő, hitetlen, szegény vagy gazdag, üres kézzel, lélekben meg nem hatódva, vagy meghatódva, de semmilyen formában nem menjen el üresen. És akkor ez így átalakul szép lassan utána tevékeny szeretetté, hogy hát ha Jézus azt mondja, hogy adjatok enni, hát akkor milyen módon adunk enni. És akkor ez ilyen vad ötletekkel kezdtem a legelején, hogy elmentem a pékségbe, azt mondtam, adjon 15 zsömlét, ha tud, mert van 15 gyerek a plébániának itt. Ránk bíztak, hogy neveljük, akkor adtak 15 zsömlét. Utána nem tudom, a Vágóhídra, hogy hát kéne nekem valami farhát, hogy ezeknek a gyerekeknek tudjunk enni adni, és adtak. És szép lassan, évről évre, vagy napról napra ez úgy kifejlődött, hogy most már behozzák, és nem 15 zsömlét, hanem mondjuk 150 darabot. Nem csirkefarhátat hoznak be, hanem mondjuk combot. És akkor ebből már úgy szép lassan, nagyon sokat beszélek arról, hogy tevékeny szeretet. Tehát, hogy az Isten, János apostol azt írja, hogy Isten maga szeretett, de ő ezt tevékenyen mutatta be. A kétkezi munkájával, jelenlétével, tekintetével, hogy fontos az, hogy amikor a másik bejön egy tányér ételi a plébániára, akkor ne úgy nézzek rá, hogy önmagától elkeseredve életétől azon fáradozom, hogy megszabaduljon, hanem egy fontos tekintet, egy szerető tekintet fogadja. Legyünk Krisztus arca, Krisztus keze, az atyának gyengét szeretetének jele, ahogy Ferenc pápa fogalmaz. És ez a hétköznapjainkat átszövi. A mezőgazdaságtól, a szegény konyhán keresztül, a gyereknevelésen keresztül, egészen a házi betegápolásig próbáljuk megvalósítani azt, amit maga Krisztus Urunk tett.
Hadd kérdezzek egy olyat, András, hogy amikor valaki ilyen hihetetlen szenvedélyességgel és bátorsággal teszi azt, amit tesz, amit én is megcsodálhattam néhányszor ott nálatok Nyáregyházán, hogy mindig gondolok arra, hogy most sokat is beszéltél erről a gyerekkori csíkszeredai indulásról, hogy van-e ott valaki, aki akár példaképként, akár negatív szereplőként úgy meghatározta ezt a te életedben egészen kivételes, szenvedélyes irányát az irgalmasságnak?
Hát azt gondolom, hogy ez úgy később tudatosodott, hogy az otthoni nevelés, hitbeli nevelés, vagy a család, ugye öten voltunk testvérek, tehát ezek a akkori világnak, vagy a kommunizmusnak a kiporciózott családi kajajegyre adható ételmennyiségek nagyon befolyásolták, hogy mondjuk heten voltunk a családban, akkor egy negyed kenyér, egy hónapra egy fél liter olaj, meg egy kiló cukor, stb. Hogy ezek úgy meghatározták, hogy mi a szegénység, meddig lehet, én emlékszem, hogy volt olyan, hogy egy kis kávés tányérkába egy pici olajat töltöttek a szüleim, és akkor valamilyen kenyérnek mondott, nem tudom milyen, valamit kellett belemártani, és az volt a vacsora, mert nem volt más. És utána volt egy rendkívül szerencsés helyzetben voltam, mert volt egy nagyon jó papunk, akit hát sajnos utána megmérgeztek, és a Szentmise kellős közepén, az úrfelmutatás közepén esett össze, és halt meg az oltárnál. Bár én voltam a legrosszabb gyerek, és én hordtam be a vesszőket mindig a hittanórára, misékre, mégis olyan gyöngéd, kemény szeretettel tudott szeretni, hogy nem eltávolodtunk, hanem egyre többen voltunk. Tehát ezek nagyon mélyen befolyásoltak akkor is, és így ilyen képként mai napig föl-föl villannak, hogy keményen szeretni, de ugyanakkor akkora gyöngétséggel, ami szinte felülmúlhatatlan, amit mi emberek nem tudunk, bár mégis velünk gyakorol az Isten. És érzem a hétköznapokban, hogy amikor legkeményebbnek kéne lenni, mert valami olyan helyzet van, akkor olvad el az ember a másiknak a szeretetétől, gyöngétségétől, ráhagyatkozásától, bizalmától, hogy most akkor őt le fogják szúrni, meg fogják szidni, és akkor ez a gyöngétség, ez pont azt váltja ki mondjuk belőlem, hogy akkor szóvá se teszem azt, amiért mondjuk oda hívtak, vagy oda küldték, hanem azt mondom, hogy fogj egy kiló kenyeret, vagy egy kolbászt, és menjél.
Fantasztikus az a tevékenység is, amit ebből a fogyasztói társadalom hihetetlen nagy fölöslegeket is termel, ilyen nagy bevásárló központokban tényleg az a rengeteg élelmiszer, ami hát lehetetlen, hogy elfogjon határidő előtt, és hogy azzal tulajdonképpen mi is történik, és hát ez egy óriási apparátus, vagy egy nagy bátor szervezés, amivel te odaállsz ebbe a bőségbe, ebbe a fölöslegbe, és elviszed olyanoknak, ahol éppen nagyon is hiányzik valami, hogy ez hogyan működik.
Hát hála az Úristennek, szintén az ő kegyelméből alakult ez ki, mert amikor ez így elkezdődött, hogy egy-két zsömlét kéregettem, meg egy-két ember így bejött, hogy ő hónapok óta nem evett melegételt, akkor úgy megfogalmazódott bennem, hogy minden egyházi, vagy az egyházi szolgálaton belül minden olyan lehetőség megvan, isteni törvényekre alapozva, hogy az éhezőnek ételt tudjunk adni, a ruhátlan a ruhát. És akkor úgy kialakult szép lassan, hogy ez a rengeteg felhalmozódott élelmiszer mennyiség, ami még fogyasztható, felhasználható itthon és külföldön egyaránt, ez ugye a plébániánk tekintetében a Magyar Élelmiszerbankkal kötött szerződésünk alapján hivatalosan több száz kiló kenyeret osztunk naponta, péksüteményeket és egyéb más élelmiszereket, egészen olyan, hogy lovaskocsival vagy autóval, attól függ, hogy milyen gyorsan kell cselekedni, vagy éppen van-e pénz benzinre, vagy még a ló, ha nem is kapott este mondjuk szénát, mert elfogyott, még benne van annyi energia, hogy azt a napi kenyeret szét tudjuk hordani vele lovaskocsival. Most már hála Istennek ott tartunk, hogy egyházmegyei szinten a Váci egyházmegye területén lévő plébániáknak a havi, szinte mondhatnám azt, hogy heti vonatkozásában az élelmiszert jó akaratú, adományozó emberek felajánlásából ki tudjuk szállítani máshová, és nem csak mi élvezzük ennek a gazdagságát.
De erről szeretnénk majd egy következő alkalommal tovább beszélgetni veled, hogy hogyan nőtte ki magát egy egész picike kis mustármagból ez az egyházmegyét átfogó tevékenység, és ki tudja, hogy mi lehet még belőle. Most szeretnénk lezárni a beszélgetésnek ezt a részét. Talán egy a Bibliáról annyit beszélsz, mint forrásáról az életednek. Van-e esetleg akár a napi zsolozsmából valamilyen kedvenc zsoltársorod, versed, vagy valamilyen, amivel le tudnánk zárni ezt a mostani beszélgetést?
A Szentírásból, illetve napi szinten többször is így megfogalmazódik bennem, imádság szintjén is, de pusztán csak így gondolataimban feltör, és ezt szoktam mondani, hogy szelíd és alázatos szívű Jézus, alaki szívemet a te szíved szerint.
Amen.
Kedves hallgatók! Az Antal András állandó diakónussal készült beszélgetés első részét hallották, melynek folytatása holnap ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert, s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, Megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu